Olyan jó azt tudni, hogy mi emberek, akik itt a Földön lakunk, kapcsolatban lehetünk a jó Istennel. És beszélgethetünk vele. Elmondhatjuk bánatunkat, elmondhatjuk örömünket, dicsőíthetjük őt. Ezen az estén is ezt fogjuk tenni. Dicsőítni fogjuk a jó Istent. Egy-egy énekben, imádságban. Az ének is egy-egy imádság, akit valakik, akik megfogalmazták, és megzenésítették egy-egy óhajt, egy-egy imádságot. És hadd énekeljünk most, és hadd egy ilyen vallomással, amit énekeljünk lelkesen. Uram, jó vagy és igaz. Legyen ez ott a szívünkben, és hadd tudjuk örömmel teljesen énekelni ezt az éneket. Fejeztük be az első éneket, minden gondom rejád vetem, mert néked gondod van rám. A Mózes 5. könyve, kérlek veszést ki, Mózes 5. könyve 32. rész 11. versében, Mózes az ő búcsú énekében, az ő énekében így fejezte ezt ki, mint fészkében a felreppenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. A Jóisten így gondot visel reánk is. Ezt megfigyelte Mózes annak idején, hogy ugyanígy terjeszti ki a őrejájuk, az Izrael népére, az ő szárnyaik, úgy visel gondot, mint a sas. Ezért hadd énekeljük ezt az éneket, mint a fészkében a sasmadár. Mint a fészkében a sasmadár,
mi az Isten lát, sose engedd el, ha megtalált, ő végig veled jár. Túl a veled kétszer véleden, és oltalában zárt, hogy ha mi vagy ő is mélyre szállt, ő ott is rád talált. Mert ha éven vezét lejt,
a sas világra már.
nem csak vigyáz rám, hanem gondot is visel rólunk. Ő nem változik, ő hű marad. Mózes első könyve 8. rész 21-22-ben így találjuk. A B mondatától. Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el, mint az élő állatot, mint cselekedtem. Ennek utána, míg föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnik. Idősebb testvérek, volt-e valahogy, mikor úgy, hogy nem vetettek és nem is arattak? Én nem hallottam még ilyet, mióta ezt a Jóisten megígérte. Hogy szűkösebben, hogy nem úgy, ahogy az ember elgondolta, de a Jóisten, amit megígér, az meg is adja számunkra. Hadd énekeljük azt az éneket, amelyben ebből is vallomást tehetünk, hogy nézd meg az évszakokat, heteket, hónapokat.
Nézd meg az
Örökké, ugyanaz, a világ. Ma este is szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. És hát a tegnap este bent hagytam a tangó harmonikámat, és kérték és kérdezték a testvérek, hogy énekelnék-e ma este is egy éneket. Énekelni fogok egyet, remélem el tudom énekelni az elejétől a végéig, mert nincs nálam szöveg. Ha nem jut eszembe, akkor dúdolom, ahol pedig tudom, ott fogom énekelni, de remélem, hogy az egész szöveg eszembe fog jutni. Testvérem azt mondta, hogy egyik másik ének az imádság, megfogalmazott imádság. Ez az ének egy megfogalmazott igazság, az életünknek és az életünkről szóló legnagyobb igazságról szól.
Vagy örök Kánaán,
várod reád, ha átlépsz majd a halál kapuján. Nem mindegy neked, ó ember, hol leszel te majd. Örök öröm lesz a részed, vagy örök kárhozat. Örök kárhozat, vagy örök Kánaán. Mi vár ott reád, ha átlépsz majd a halál kapuján? Nem mindegy neked, ó ember, hol leszel te majd? Örök öröm lesz a részed, vagy örök kárhozat? Mondd, örök öröm lesz a részed, vagy örök kárhozat.
Örök öröm vagy örök kárhozat, ezt itt ezen a földön kell, hogy eldöntsük. A Jóisten nem csak hű és igaz, nem csak gondot visel rólunk, hanem figyelmeztet is bennünket. És a Jakab apostol 4. rész, 14. vers B mondata, mert az életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, s aztán eltűnik. Az évek peregnek, telnek az évek. Most volt karácsony, és mindjárt itt van húsvét. Eltelik hamar ez az élet. És van egy út, ami a Jóistenhez vezet. És ez az út, ez a kereszthez vezet. És oda kell menjünk ahhoz, hogy a Jóistenhez örök boldogságban élhessünk. Hadd énekeljük azt az éneket, az évek peregnek egymás után. Ki tudja, holnap lesz-e még? Énekeljük, és elmélkedjünk, és gondolkodjunk is ez alatt. Mi alatt énekeljük az éneket. Más egyéb nyomja az életnek gondjai, terhei, de a következő énekünk arról szól, hogy ne add fel a reményt, van megoldás. Jézusban, ki a Golgotán érted adta magát, akármilyen életed volt eddig neked, hidd el, Jézus Krisztus téged is szeret. Hadd énekeljük ezt az éneket fennállva.
Kedves barátom,
Isten igéből, a Lukács evangéliumából, a Lukács evangélium a 12. részéből, a 16. verstől elkezdve fogunk igéket olvasni. Lukács evangéliuma, 12. rész, 16-os versétől. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És azt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérít tőled a lelkedet. Ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Amen.
Foglaljunk helyet, testvéreim! Ahogy Isten megszólította ezt az embert, bennünket is meg akar szólítani ma este. Imádkozzunk azért, hogy Isten szavaként fogadjuk az ő beszédét. Hogy ne gondoljuk azt, hogy csak egy ilyen érzés, egy jó gondolat, egy szép összejövetel, hanem engedjük, hogy Isten szavaként hasson az Isten igéje most közöttünk, és imádkozzunk Novák testvérét, aki fogja hirdetni az igét. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután az ige hirdetés következik.
Istenem, ez a te házad. Eljöttünk a te házadba, te hozzád, hogy találkozzunk veled, és azért jöttünk ide mindannyian, Uram, hogy a te ígéd köré, a te szavad köré letelepedjünk, mint Mária a te lábaidhoz, és hallgathassunk téged. Csak akkor fogunk téged meghallani, ha meg fogsz szólalni. És most kérlek téged, Uram, szólalj meg közöttünk. Uram, minden méltatlanságom, gyengeségem, elismerem előtted alkalmatlanságomat, légy irgalmas hozzám, alkalmatlan és gyenge emberhez, hogy eszközzé válhassak néhány értelmes mondat elmondására a te szent kezedben, embertársaim javára. És légy irgalmas hozzánk, hogy meg tudjunk téged érezni, meg tudjunk téged érteni, meg tudjunk téged pillantani. Az a világosság, amelyik felülőjön, az világosítson meg mindannyiunkat. És engedd meg, hogy az a világosság életet jelentsen minden jelenlevő számára. Az Úr Jézus nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntök ma este is mindenkit az Úr Jézus nevében. Örvendek annak, hogy itt lehetek, és reggel, amikor felébredtem, akkor egy kicsit rekett volt a hangom. Arra gondoltam, vajon lesz-e majd elég hangom estig. De az Úr megerősítette a hangomat, hiszem, hogy megerősíti a szívemet is, megerősít bennünket az ő igéje által, és jó dolog együtt lenni az Isten házába. A nagy dolog az, hogy mi elmehetünk az Úrnak a házába. Van az Úrnak háza ebben a városban, és vannak házai, mondanám azt, ebben a városban, és lehet menni oda, és lehet Istennel és az Úr Jézussal találkozni. Meg lehet hallani az Istennek a hangját ma is. És itt elhangzott, valaki mondta, és valóban úgy van, hogy a legnagyobb dolog ezen a világon, ami egy emberrel megtörténhet, az, hogyha az Isten szóba áll vele. Ha az Isten beszél hozzá. Ha valaki meghallhatja, sőt, még többet mondok, megértheti az Istent. Az Isten nem hallhatjuk az ő saját szaván megszólalni, úgy az ő hangszínén megszólalni, mert azt mi nem bírnánk ki, de Istennek van módja arra, hogy beszéljen az emberrel, és beszéljen az emberhez. Hát többféle mód van erre. Az egyik ilyen alkalom, mikor az ígét hallgatjuk, vagy az ígét magyarázzuk. És jó, ha tudják a testvérek, hogy akik itt állnak fent, sokszor úgy járnak, hogy miközben prédikálnak, hozzájuk beszél az Isten. És én szinte minden alkalommal így járok, és szeretek is így járni, hogy még itt fent is szól hozzám az Isten. Mondhatom azt, amit Kornélius mondott, mi mindnyájan az Isten előtt állunk. És az Isten előtt vagyunk ilyenkor is, mindannyian az Istenre figyelünk. Jól tesszük, amit a testvérem kért, hogy imádkozzunk azért, akkor, amikor elkezdünk egy alkalmat, vagy mikor az alkalomnak a felvezető szakasza van, hogyha imádkozzunk azért, hogy tudjunk mi figyelni az Istenre. Jó volt ez a felhívás az elején, hogy mindenki most imádkozzon magáért. Magunkra is legyen gondunk. És legyen gondunk arra, hogy Isten szava elő, Isten munkája elő, amennyiben rajtunk áll, ami rajtunk múlik, az akadályok elhárulhassanak, és kérjük az Isten segítségét ehhez is. Jó dolog így az Isten jelenlétében lenni és figyelni rá. Hiszem, hogy egy néhány gondolaton keresztül Istennek van üzenete ma este hozzánk, és hadd legyen az mindenkinek életre, üdvösségre, az életjavára. A tegnapi szolgálathoz szeretnék kapcsolódni egy kicsit, és szeretném elmondani azt, hogy megismételni inkább azt, hogy mennyire fontos, hogy tudjuk azt, hogy mi kik is vagyunk valójában. Hogy mi a mi helyzetünk. Mi a helyzet azzal, ami látszik belőlünk, és mi a helyzet azzal, ami fizikai szemünkkel nem látszik mi belőlünk. Fontos érteni nekünk azt, hogy mi lélek vagyunk. Hogy mi igazából az vagyunk, akit a fizikai szemünkkel nem látunk. És csak azoknak a kedvéért mondom el, akik nem voltak itt tegnap, hogy senki sem vesz krumplit a héjáért, vagy almát a héjáért. Mindenki a krumplit, vagy az almát a belsejéért veszi meg, mert a lényeg ott belül van. Az a lényeg, ami belül van. És általában a külsőt, ami tetszetős, ami szép, ami színes, azt leszoktuk hámozni, és el szoktuk dobni. És az megy a romlásba, ez meg fog romolni. És az számít, amit belül találunk, azt értékeljük, vagy nem értékeljük, ami a hámozás után kijön abból a krumpliból, vagy abból az almából, vagy bármi egyéb másból. És így vagyunk mi is, ez a külső, ez a színes, ez egyszer le lesz hámozva. Ez megy a romlásba. És igazából ezért, csak ezért a külsőért, a héjáért nem lett volna értelme annak, hogy mi megteremjünk, hogy mi meglegyünk alkotva, hogy Isten megteremtsen bennünket. Nem lenne értelme csak a héjáért a krumplinak, és nem lenne értelme csak a héjáért az almának. Én nem láttam még soha, hogy a piacon valaki héját árulta volna a krumplinak, vagy azt se láttam, hogy valaki a héját kereste volna a krumplinak, és úgy tudom, hogy senki se vásárolja meg csak azért. Lehet, hogy van bizonyos ok, de leginkább nem ez az általános. De az ember semmiképpen nem a külső miatt van, és nem a külső az ember, hanem az ember lélek, és az a lélek bele van helyezve egy külsőbe. Ez a külső egyszer majd el lesz dobva, szépen lesz majd elrakva, de igazából megválik tőle az élő társadalom, miután már a belső nem lesz benne, miután le lesz fejtve a belsőről, a lélekről, akkor megy a romlásba, és el fog rothadni, el fog pusztulni, meg van írva. Az íge azt mondja, hogy lett az ember élő lélekké, mikor Isten belelehelte az ő lelkét. És mondhatnám, hogy egy kicsit kemény szóval, a többi az csak sár. A többi az porból lett, és porrá lesz, mondja az íge. És Isten igéje is a Bibliában nagyon sok helyen így beszél az emberről, mint lélekről. Megérkezett Jákob Egyiptomba 70 lélekkel. Jákob és az ő családja mint egy 70 lélek volt. Így van megírva a Biblia. Nagyon sok helyen van használva, ez egy ószövetségi példa. Az Új Szövetségben azt mondja az ige, hogy ott az pünkösd napján csatlakozott 300 lélek a gyülekezethez. Tehát a lényeg van megfogalmazva az Isten igéjében, és azt tájékoztat bennünket, hogy Isten tudatja az emberrel, és tájékoztat általa, hogy mi a lényeg. A lényeg a lélek, ami nem látszik. Mert az túléli a külsőt, túl fogja élni a burkolatot, a borítást, és annak majd elő kell állni, és egy nagy megmérettetésen kell részt vennie, és az majd fog látszani egy nap nagyon is, hogy mivé lett. az egyik ember a másik embert az arcáról azonosítja be. Mi arcról, külsőről, formáról. Én nagyon rosszul látok, az az igazság, éppen elmondtam ma, hogy ha leveszem a szemüvegemet, hány 20 méterre nem látok arcokat. Csak hogyha fent van, ezzel valamennyivel jobban látok, ez sem az igazi. De nem látok jól messzire, nem látom az arcokat. Sokszor egy embert az alakjáról, főleg ha ismerem, az alakjáról tudom felismerni. A külsőről ismerjük föl, és azonosítjuk az embereket. De Isten a belsőnk szerint különböztet meg. Isten, mikor renéz ránk, higgyétek el, soha nem az arcképünk szerint különböztet meg bennünket. Nem a külső megjelenésünk szerint különböztet meg minket. Ismeri ő ezt is. De az ő megkülönböztetési formája a belsőnek a szemlélése, és a belső szerint tesz közöttünk különbséget. A belsőnk szerint ismer minket. Azt mondja egy helyen az íge, mert az Úr nem azt nézi, amit az ember. Az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember a külsőt nézi. De az Isten nem azt nézi, ami kívül van, hanem azt, ami a szívben van. De az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. De az Isten azt nézi, ami bent van, ami a szívben van. Na most szeretném, hogyha megértené mindenki, hogy amikor Isten ránk néz, amikor Novák Zsoltot nézi az Isten, akkor nem ezt nézi, amit a többiek látnak, vagy az emberek látnak, vagy az átlag ember lát, hanem ő azt látja, ami ott bent van. Valahogy ez olyan, most bocsánat, hogy így fogom fogalmazni, mint amikor a nejlon zacskóban van csomagolva valami. Átlátunk azon az zacskón, ugye, és látjuk, hogy mi van egy jó tiszta zacskó benne. Isten annyira át tud nézni ezen a testen, és látja azt, ami valójában bent van. És Isten így különböztet meg bennünket, így azonosít bennünket. Az Isten a lelkünknek a képe szerint azonosít bennünket, és őneki van egy képe, egy lelki képe rólunk. Mert az a lényeg, őneki ez a lényeg. Bár a testünket is ő formálta meg, és az alakunkat is ő formázta meg, így van megírva az igében, de amikor ránéz valakire, akkor mindig a lelkét látja. Van is egy jó bizonyíték erre a Bibliában, amikor a négy beteg odahoz, vagy négy barát odahoz egy beteget, az Úr Jézus elé, és beengedik a mennyezete keresztül, és ott van az a beteg, és az Úr Jézus ránéz, és egy nyomorult ember. A teste nem képes arra, hogy mozduljon, vagy arra egyáltalán nem, hogy járjon. Úgy kellett odahozzák. Úgy néz ki, hogy még vezetni se lehetett, annyira nyomorult és annyira gyenge. És ránéz az Úr Jézus, és nézi azt az embert, az ő teljes szeretetével, hiszen ő maga a szeretet, és ahogy nézi, azt mondja neki, megbocsájtottak a te bűneid. A lelkét látta. És látta annak az embernek a lelki szükségét, hogy ennek az embernek a lelke szenved, a lelke van szükségben. És meg is botránkoznak ott körülötte is. Utána rátír a testre is. Jó, hát persze, akkor meg is gyógyította. Most nem részletezzük, de látjátok, hogy mit látott meg Jézus először? Annak az embernek a lelkét. És Jézus ezt látja, mikor ránk néz, azaz a mi lelkünket. Tehát Jézus most ránk néz, és nem érdekli, milyen ruhát húztunk fel ma. Érdekli az, hogy tisztességesen öltözzünk, érdekli az, hogy tisztességes legyen a mi viseletünk, de nem érdekli az, hogy milyen van éppen rajtunk. Hogy foltozott, vagy új, hogy színes, vagy nem színes. Éppen ez őt nem érdekli. De nagyon is foglalkoztatja őt, amit lát, ott belül, a lelkedbe, a szívedbe. És mindannyiunkba belenéz ma az Isten. Nem tudom, hogy mennyire jó vagy rossz hír ez nekünk, de biztos, hogy elgondolkodtató, és kell is, hogy elgondolkodtasson. Mikor én erre szolgálatra készültem, gondolkodtam ezen, jó, de én most ott fogok állni az emberek előtt. Vajon mit lát az Isten? Mi állott? Egy lelki gyengeség, egy nyomorúság, egy erős valaki, vagy egy gyenge valaki. Annyira megijedek. Ó, Uram, te látod, mennyi gyengeséggel küszködök. De azt mondta az Úr nekem ott lent, hogy felmegyek veled a szószékre. És azért tudok itt állni, mert ő is itt van. És ő támogatja a gyengéket. De azokat, akik igénylik ezt. És az Úr Jézus lát bennünket. És ebbe bele kell gondoljunk, hogy ő tudja és látja azt, ami belül van és bennünk van. Hát mondhatnám, hogy ha ő látja a mi lelkünket, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen állapotban van a lelkünk. Hogy milyen lelki állapotban vagyunk. Nem mindig mutatjuk meg azt, hogy mi milyen lelki állapotban vagyunk. És nem mindig azt mutatjuk, amilyen lelki állapotban vagyunk. Mi mutatunk valamit, nagyon ügyesen mutatunk, és sokszor ugye eljutunk ott, hogy egészen mást mutatunk, mint ami van. Sokszor mutatjuk azt, amik szeretnénk lenni, vagy sokszor megpróbáljuk eltakarni azt, akik valójában vagyunk, vagy elterelni arról a figyelmet. De nem mindegy, hogy milyen lelkiállapotban vagyunk, mert van, aki látja a lelkünket. Van, aki nézi a lelkünket, van, aki figyeli, szemléli a lelkünket. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy mi mindannyian azok vagyunk, akik valójában lelkileg vagyunk. Igazából azok vagyunk. Mert én nem a test vagyok, hanem a lélek. És aki én vagyok, az megmutatja az, ami bennem van. Azaz, hogy milyen állapotban van a lelkem. Hogy néz ki a lelkem? És az vagy, akit a lelked mutat. Az vagyok, akit az én lelkem, a lelkiségem mutat. Na most van egy kérdésem. Mennyire foglalkozunk mi igazából önmagunkkal? Most egy kicsit mégis szembe kell álljunk magunkkal. Azt mondja az egyik ének, hogy egyszer szembenéztem önmagammal. Fontos dolog ez, meg kell történjen. Ma este is valami ilyesmi fog történni, azt hiszem, kicsit szembe kell nézzünk saját magunkkal. Az ige tükre meg szeretné mutatni azt, hogy valójában milyen helyzetben vagyunk. És a kérdés, hogy törődünk mi a lelkünkkel? Vagy felteszem a kérdést, törődsz te a lelkeddel? Lehet, hogy felmerül egy viszont kérdés. Hát miért? Kell törődni a lelkünkkel? Van a léleknek igénye? Van a léleknek törődés igénye? Hát a tegnap este szó volt arról, hogy van a léleknek igénye örökké élni. És nyilván van a léleknek igénye élni. És az élethez törődésre van szükség, arra van szükség, hogy törődjünk, hogy éljen. És a lélek élni akar azért, hogy el ne vesszen. Nem akarsz elveszni. Lehet, hogy most nem érzed ennek a mondatnak a súlyát. Lehet, hogy nem szoktál te erre gondolni. Hiszen az emberek szokták énekelni és mondani. Egyszer élünk, ugye? Szokták mondani az emberek. Egyszer élünk. És akkor csináljuk ezt, csináljuk azt. Igen, egyszer élünk, és nem mindegy, hogy hogyan. És nem mindegy, hogy mennyit foglalkoztunk a lélekkel, ami majd ezt a földi életünket túl fogja élni. Ez a földi életszakaszon túl is majd létezni fog. És nem mindegy, hogy hogyan, ugye? Tehát a lélek bennünk élni akar, és nem akar elveszni. Na hát még két dolgot megállapíthatunk, mert tovább megyünk, hogy a lélek el tud veszni, és elveszhet, és a lélek élhet. A tegnap este volt arról szó, hogy a lélek örökké élhet, és bárkinek a lelke élhet örökké, és van örök élet, és minden ember számára ingyen elérhető, és ingyen megszerezhető az örök élet. De ma este azt is tudomásul kell venni, hogy a lélek el is veszhet. És a lélek örökre elveszhet, egy elveszett állapotba kerülhet. Egy különös beszélgetésbe hallgathattunk bele, itt a felolvasott ige alapján. Egy beszélgetés, valaki elkezd beszélni. És különleges ez a beszélgetés, mert kérdez, válaszol, de nincs ott senki más körülötte. Nézem ezt az ígét, és látom, hogy ez az ember beszél, de nincsen senki ott körülötte. Egyedül van, és mégis beszél. És nem is akármilyen ember beszél, így magába, mondhatjuk, de nem magába beszél azért, meglátjuk majd. Tehát beszél, egy gazdag ember beszél, Egy olyan ember, aki az élet szempontjából, vagy a földi mércével sok mindent elért, és azzá lett, amivé a legtöbb ember szeretne lenni. Jómódú emberré, gazdag emberré, aki el tudja mondani magáról, hogy van. Amerikában voltam egy időt kint a sógoromnál, és sokat dolgoztunk, és mindig azt mondta nekem, hogy sógora, vantó, nem kell félni. És csináltuk, hogy minél több legyen. Ő is, én is magamnak, ő is magának. És szerettük, hogy mondhassuk azt, hogy van. És ez is egy olyan ember, akinek igen sok mindene volt. És ott van az a nagy gazdagság körülötte, mert így van megint, nagy gazdagsága volt, és feltesz egy kérdést. Azt mondja, mit tegyek? Így kezdi az ő beszélgetését. Ott áll a nagy gazdagságának a közepén, hogy így mondjam, körülveszi, igen, sok minden nincs részletezve, vagy mi nem is fontos, a nagyon gazdag embernek sok mindene van, ott és általában azt vesz meg magának, amit jónak lát, amit szeretne, amit kíván, ami benne van az ő álmaiba, és ott van ennek a nagy gazdagságnak a közepén, és feltesz egy kérdést, mit tegyek? És elkezd beszélni ez a gazdag, tudod kivel? Saját magával. Ez az ember a saját maga lelkével kezdett beszélgetni. Beszélget a lelkéhez. És elmondja a gazdag, hogy ő hogy látja az ő helyzetét, és miközben beszél az ő maga helyzetéről, elárulja, hogy ki is ő valójában. Hogy mi van ő benne ott belül. Hogy milyen lelki állapotban van. Ez a gazdag közben ezt elmondja. És figyeljétek csak meg, hogy majd a végén látjuk, hogy látja egyféleképpen a gazdag saját magát, meg a helyzetét, és látja egyféleképpen az Isten ezt a gazdagot, és az ő helyzetét. Hát mit tegyen egy gazdag? Legalább a gazdag, ha a többi nem is tudja megtenni. Most nem azért mondom, hogy itt a gazdagokat kikezdjem Szatmáron, nem azért beszélek erről. Mind a három nap valószínű fogtok hallani a gazdagokról, de a gazdag az, aki már elérte, amit még a többiek nem. És mondhatnánk azt, hogy megnézhetjük, hogy a földi élet szemszögéből a csúcson hogy érzik magukat az emberek. Mi az, ami megvan, mi az, ami hiányzik. És hogyha nekik hiányzik, akkor hiába küzdeni abba az irányba, mert úgyis, ami ma hiányzik szegényen, hiányozni fog nagy valószínűséggel bizonyos része gazdagon is. És pont a lényeges dolgok, ami hiányzik a szegénynek, mondjuk, hogy jó, hát a szegénynek hiányzik, a szegénynek van baja elég, meg van kívánsága elég, nem is tudja melyiket hova rakja, hogy tegye sorba, hiányzik. De ha a gazdagnak is hiányzik, azért nézzük meg a gazdagokat ezen a hétvégén, mert az egy mérce, ameddig ő eljutott, addig lehet, hogy sokan nem jutottak el, de milyen állapotban van, aki addig eljutott, ameddig mi nem jutottunk el, lehet. És meg fogjuk majd látni, ha figyelmesek leszünk, hogy nem is igazán érdemes annyira az evilági gazdagságért küzdeni, harcolni. Elmondtam, mint tegnap a bizonyságtételemben, sokkal gazdagabb voltam valamikor, mint ma. De nem fogom megismételni, hogy milyen állapotban voltam. Benne vagyok én ebbe a történetbe. Benne lehetsz te is ebbe a történetbe. És azért mi itt mindannyian bizonyos emberekhez mérten már nagyon gazdagok vagyunk. Olyan szegény emberek vannak a világon, hogy itt vannak közöttünk szegények, akik szegényeknek mondják magukat, bizonyos helyeken ők gazdagoknak számítanának. Nagyon gazdagoknak számítanának. Na de nézzük csak meg, tehát nem kikezdeni akarom a gazdagokat, hanem a földi élet magasabb szintjére eljutott emberek a lelkiállapotát vizsgáljuk meg, és a Biblia segít ebben nekünk. Tehát mi a dolga a gazdagnak? Mit tegyen a gazdag? Hát élvezze az életet. Hát azért dolgozott, azért gyűjtött, azért csinált olyan sok mindent, azért vásárolt annyit, azért hajtotta az ő munkásait, a szolgáit, hogy na végre élvezhesse az életet. Hát akkor élvezze az életet. És nem bír. Valamiért nem jön meg az igazi életérzés. Nem érzi az életét teljesnek. Még mindig úgy érzi, hogy valami hiányzik. Még mindig érzi ez a gazdag, még valamit tennem kellene. Már sok mindenem van. De még valamit tenni kellene. Miért van ez? mert valami nincs rendben ott bent. Hát kint már úgyse bírja megenni, amilyen van. Már lehet, hogy a pénzét se tudja hirtelen elkölteni, amennyi van. Már az állatokat se tudja csak úgy értékesíteni, vagy hasznosítani, amennyi van. Már kívülről nem hiányzik semmi. Belül van valami hiány, belül hiányzik. Nem elégedett, így mondanám talán egy szóval. Az ember még gazdagon sem elégedett. Tudom magamról, tudom nagyon jól magamról. Akármennyi volt, nem voltam elégedett. És tudom, hogy nálamnál sokkal gazdagabb emberek, akik voltak, meg akik vannak, nem elégedettek. Nem tudna az ember megelégedni valamiért. És még az is kitűnik ebbe az ige szakaszba, hogy az ember tenni akar, mit tegyek, és nem másokért, hanem saját magáért. Tehát az ige, ez a rövid példázat bemutatja, hogy ez az ember saját magáért akar tenni valamit. Tehát nem azon gondolok, hogy mit tehetnék most már másokért, hanem magamért. Magam miatt kéne még tegyek valamit. Mit tegyek? Felteszi a kérdést. Ez egy nagy kérdés. És az ember eljut még gazdagon is eddig a kérdésig, nem csak szegényen. Minden embernek kérdése, ez a nagy kérdés. Na most, tudod, hogy mi volt a problémája ennek az embernek? Igen, itt van benne az igében. Ennek az embernek a saját lelkével volt problémája. Az ő belsőjével. Honnét tudjuk? Mert a lelkéhez beszélget. Próbálja ez az ember nyugtatgatni a lelkét. Próbálja az ember megnyugtatni a lelkét. Hát mi volt a baja őző lelkének? Hát azt mondja, hogy lelkem még csak egy kicsi idő. Még egy néhány év. Egy kicsit még építkezek, egy kicsit még gyűjtöm a vagyont, egy kicsit még gazdagodok, és azután majd egyél, igyál, pihenjél, vigadjál én lelkem. Mi volt a baj ezzel az emberrel? Hát ha ezt kellett mondani az ő lelkének, akkor azt jelenti, hogy éhes volt, szomjas volt, fáradt volt, és szomorú, boldogtalan volt az ő lelke. Pedig gazdag volt, pedig sok minden volt, sok lehetőség, sok mindent kipróbált. És mégis ezt kellett mondja az ő lelkének, amikor megállt, amikor szembenézett saját magával, akkor ezt a kérdést kellett feltegye saját magának. Mit tegyek, mert éhezik, mert éhes, mert szomjas, mert fáradt, mert szomorú a lelkem. Tudjátok, hogy nézett ki ez az ember? Biztosan mindannyian törtünk már diót. És van olyan, amikor a diót feltörjük, és amikor szétesik az a héja, ugye akkor belül egy ilyen semmi nincsen, nem lehet belőle kivenni semmit. És biztos láttátok már ezt a diót szépen ezüst vagy aranypapírba becsomagolva, karácsonykor felrakva dísznek a karácsonyfára, vagy ide, vagy oda. Ez az ember pontosan hasonlóképpen néz ki, mint egy bél nélküli, egy tartalom nélküli dió, amelyik be van csomagolva színes papírba, aranyba, ezüstbe, aranyozott, ezüstözött, fel van akasztva, ki van rakva a kirakatba, csillogás, villogás körülötte. De belül üres. És egyáltalán nem az, aminek kívülről látszik. Körülbelül így nézett ki az ember. Így tudom őt elképzelni. És a lelke egy nagy szükségbe van. Feltetjük a kérdést, hát miért? Létezik olyan, hogy még egy gazdag ember is éhezzen, vagy szomjazzon? Léteznek éhező és szomjazó gazdagok? Igen. Nagyon sok, majdnem mind éhező és szomjazó gazdag. Na jó, hát hogyha azok lakomákra járnak, esznek és isznak, ha szép ruhába öltözködnek, és a legkényelmesebb ágyakon alusznak, dormeo matracokat vásárolnak maguknak, és nagy áruházakba, kényelmes áruházakba járnak vásárolni, drága bútorokat, hogy azok ne lennének kényelembe. hogy akik akkora nagy rendezvényeket csapnak, zenekarokat hívatnak meg születésnapjukra, és mondhatnák még különböző dolgokat, hogy azok nem boldogok? Nem vígadnak eléggé? Nem, nincs elég örömük? Igen, tudd meg, hogy ez így van. Nincs. És hiába van ételük, mégis éheznek. Hiába isznak sokszor túl sokat is, mert isznak az emberek, és ma nagy divat az ivászat, ugye, isznak az emberek, és mégis szomjasak. Hiába vannak kényelmes bútoraik, és hiába van meg a kényelmük, mégis fáradtak. Hiába szórakoznak, de mégis boldogtalanok, szomorúak. Hát akkor hol van ez az igény? Akkor honnét jön ez az éhség, ez a szomjúság, ez a szükség, ez az égető, epedő vágy? A lélekből. Hát a lélek képes szomjazni? Van erre valami bizonyíték? Van. Az Isten igéje megdönthetetlen bizonyítékokat szolgáltat a mi számunkra minden területen. Még arra nézve is, hogy milyen állapotban van a lélek, hogy milyen van a léleknek, hogy mi történhet a lélekkel. És amikor a gazdag meghal, és őt eltemették, a testét eltemették, akkor látjuk, hogy a lelke mit csinál? Az ő lelke a pokolba szomjazott. Nagyon is szomjazott. A lélek képes szomjazni. Ez egy bizonyíték arra, hogy a lélek kerülhet egy ilyen állapotba. Ó, jaj, annak, aki a pokolba ébred rá a lelkének szomjúságára. De a lélek szomjazik, képes szomjazni. És az is igaz, hogy nem a pokol az első olyan pont, nem a halálunk után van az első olyan idő, amikor igazából mi erre rá kell, hogy ébredjünk, vagy ráébredhetünk, amikor megszólal a lélek. A lélek próbál kiáltani. A lélek jelez az embernek. Ennek az embernek is jelzett a lelke, azért állt meg. Azért kellett foglalkozzon ezzel a témával. Időnként az embernek a lelke jelez. És ezt a szükséget, ezt az éhséget, ezt a szomjúságot ki kiáltja magából? Kér a lélek. És amikor kér a lélek, ott áll az ember, és feltesz egy kérdést, hogy mit tegyek. Amikor a lélek kér, amikor a lélek van szükségben, amikor a lélek szüksége jön felszínre, akkor ott áll az ember, és azt mondja, mit tegyek? Felteszi ezt a kérdést. Ó, fiatalok! A ti lelketek is kiállt. És megállsz. És felteszed a kérdést, mit próbáljak meg? Mit nem próbáltam még ki? Mit próbáljak meg? Mit próbáljak ki? Annyi mindent kínál a világ, és van bennem egy igény, egy szomjúság. Szeretnék én is tudni, hogy mi a boldogság. Szeretnék én is igazán szeretet lenni. Szeretnék én is így vagy úgy lenni. És ott van az az igény benned, és jön az ajánlat. Ezt is kipróbálhatod, ezt is, ezt is. Mit próbáljak még ki? Mit tegyek? És akkor feljön ez a kérdés, hogy most mit tegyek? Most mivel próbálkozzak? Akkor igazából a lélek kiállt. A lélek szólal meg benned. Most mit tegyek? Nem tudom, mennyire tudjuk beazonosítani a lelkünknek a szükségeit. A lelki szükség, a lelki vészjelzéseket. A testét nagyon jól. Ha korog a gyomrunk, azonnal tudjuk, hogy a konyhát kell megkeresni. Azonnal tudjuk, hogy a konyhába kell menni, ugye? Hogyha már ragad a szemünk, akkor tudjuk, hogy az ágyat kell megkeresni. Hogyha nem bírunk valamit tovább vinni magunkon, akkor tudjuk, hogy azt le kell tenni. Vagy segítséget kell hívni. Tudjuk. De érezzük-e, amikor a lelkünk kiált? Foglalkozunk-e azzal, hogyha a lelkünk szólal meg? A lelkünk igényel a szükségeire megoldást? Jön a fiatalba a kérdés, mit próbáljak még ki? Most mit tegyek? És van ajánlata elég. Olyan ajánlata a világnak,
amiben csalódni fogsz, biztosan. Csalódik az ember. Az idős felteszi a kérdést, hát én mit nem próbáltam még ki, ugye? Felteszi az idős, még valami van, amit én kipróbálhatnék, azért, hogy végre elcsendesedjen, hogy bent az a hang. Ó, hány ember mondta már nekem, Zsolt, én nekem mindenem megvan, csak egy dolog hiányzik, a lelki béke nincs meg. Nincs meg a lelki békém, azt még nem találtam meg. Kiállt a lélek. Mi a megoldás? Hát szeretném azt mondani, nem az, amit az ember a legtöbbször gondol. Tudjátok, mi hogy gondolkodunk, amikor megszólal ez a belső hang? Még többet. Még többet. Ha nem volt elég ennyi, hát ha majd több elég lesz. Most van 100 000 ronom, de majd biztos, ha 200 000 lesz, akkor jobb lesz. Még több pénzt. Most 200 000 van, ha 1 000 000 lesz, na akkor már majd megnyugszom, akkor biztonságban érzem magamat, akkor majd jó, még többet. Ha van 1600 köbcenti, akkor 2000 köbcenti. Még több köbcenti. Hogyha van 100 négyzetméter, akkor az ember azt mondja, hát ha 200 lesz, még többet. Ez az ember is így gondolkodik, még többet, és mondhatnám még dolgokat, hogyha elérek még többet, ha van egy diplomám, akkor legyen kettő, még többet. És akkor ne kivetem magam, elkezdek menni utána. Az embernek ez a válasza a lelki szomjúságra, ez egy nagyon téves válasz, de sokszor így válaszolunk, ez a gazdag is így válaszolt, na nyugodjál meg lelkem, egy néhány év, megteremtem a még többet, és akkor majd boldog leszel. Ne hidd el, hogy így van. Mert a léleknek nem még többre van szüksége. A léleknek másra van szüksége. Másra, a megoldás nem a több, hanem valami más. Mert a Biblia elejétől a végéig azt mondja, ezzel van átitatva, ezt üzeni az embernek, hogy az ember lelki szükségeire csak egyedül Istennél van megoldás. A lelki szükségekre, a lelki hiányra, a lelki igényre csak Jézus Krisztusnál van megoldás. És a Bibliából szeretném neked bebizonyítani, te pedig jól teszed, ha elhiszed. Kipróbálod, és életet fog jelenteni a te számodra, hogy mennyire így van, hogy a gazdagnak, az embernek erre a kérdéseire Jézusnál van válasz, és Jézusnál van megelégítő és kielégítő megoldás. Szomjazott. Mit tegyen az, aki szomjazik? Hát mire szomjazik a lélek? Mire szomjazhat az embernek a lelke? Mi az a szomjúság, amit a víz vagy egyéb dolog nem tud csillapítani? Hát én most nagyon sokat felsorolhatnék. Nem fogok mondani csak egyet-kettőt. A legtöbb ember éhezik és szomjazik a szeretetre. Egy szeretet éhes világba élünk. És tudjátok, mi a helyzet? A helyzet az, hogy próbáljuk valahogy megszerezni magunknak a szeretetet. A szülő a gyereknek a szeretetét. Ó, bárcsak a fiam egy kicsit jobban szeretne. Ó, bárcsak a gyermekeim egy kicsit szeretnének. És akkor próbálnak az emberek okostelefont venni, meg ilyen laptopot, meg olyan számítógépet, meg robogót, meg autót, meg házat, meg vállalkozást csinálni neki. Mindent, csak hogy a gyermek szeresse őket egy kicsit. Próbálják ezzel valahogy a gyermeknek a szeretetét megnyerni. És karácsonykor, fél órára talán sikerül, lehet már még annyira sem, mikor átadják az ajándékot az egyik a másiknak. És ott van a szeretet igény, ó, bár a fiam szeretne. Vagy egy gyermeknek ott van az igény, ó, bár a szüleim szeretnének engem. És ott van a férjbe az igény, ó, bár a feleségem szeretne és megbecsülne. Ott van a feleségben az igény, ó, bár a férjem szeretne és megbecsülne. És egy ilyen szeretet éhes világban élünk, ó, bár szeretnének a munkahelyemen, ó, bár szeretne a főnököm, ó, bár szeretnének a rokonaim, bár szeretne a gyülekezet. És annyi minden igényünk van, egy nagy szomjúság van bennünk. Ó, bár szeretnének, és mégis, arra döbbenünk rá, nincs elég a szeretetből nekünk. Hiába vitte március 8-án haza a férjed neked a legnagyobb csokrot a városba, egy picit örültél, de aztán előbb-utóbb előjön az érzés, mintha nem szeretne eléggé. Ott van ez az érzés. Mikor a fiatalok szerelmesek, akkor azt mondja, na majd mi megmutatjuk a világnak, majd mi megmutatjuk, hogy kell szeretni egymást. És mikor eljön az idő, eltelik egy-két év, egyszer csak úgy érzi az egyik, mintha a másik nem szeretné eléggé. Valami hiányzik. És tudjátok, még mondok egy másik dolgot is, hogyha szerettek a szülők a lehető legjobban, ha szereti a gyerek a szülőt a lehető legjobban, hogyha szeretnek a munkahelyen, hogyha szeretnek a rokonok, hogyha szeret mindenki, ha szeret a város, és mindenkinek a szeretetét megnyerted már, akkor is el fogsz jutni egy ilyen pontra, mintha nem szeretnének engem eléggé. Szomjazik a lelkünk, és éhezik a valódi szeretet után. Mert Isten lehelte beléd az életet. Mert Isten lehelte belénk az életet, és ami engem itt életbe tart, ami mozgat, aki én valójában vagyok, a tökéletes szent és igaz szeretet forrásából származom. És ez az élet valahol mélyen tudja, hogy milyen az igazi szeretet, az isteni szeretet. És ezután vágyik az ember, és ezt a világban senki és semmi nem tudja kielégíteni. Csak egyetlen egy hely van, ahonnét megkaphatod. Ahol ez a szomjúság csillapodhat, amitől ez a szomjúságod megszűnhet. Ha a Jézus Krisztusnak a szeretete ott lesz a te életedben és a szívedben. Mert az isteni szeretet, ami után vágyunk igazán. És azért nem tudunk megelégedni akárkinek és akármennyi szeretetével egészen addig, ameddig nem halljuk meg a hívószót. Ó, te ember, ó, lélek, aki szeretetre szomjazol, jöjj hozzám. Én adok neked inni, és soha többet nem fogsz megszomjúhozni. Jézus mondja ezt. Jézus hívja a szomjúhozókat és az éhezőket. Jöjj hozzám, na majd akkor tudod, meg fogod látni, hogy milyen az, amikor már többet nem kíván szeretetből, mert van elég. Mert az ő szeretete teljesen betölt, az ő szeretete mindenre elég. És addig, ameddig nem engeded meg, hogy az Isten szeressen téged, addig te nem fogod megtudni, hogy milyen is az igazi szeretet. Addig a lelked csak szomjózni fog utána. Mert a legnagyobb dolog ezen a világon, amikor az Isten szeret, amikor az ő szeretete betöltheti az én életemet, a te életedet. És akkor, ha senki se szeret, az se baj. Persze jó, ha szeretnek az emberek, én most nem mondom, hogy ne szeressenek, de akkor is érzed, hogy az igazi szeretetet azt nem veszítetted el, és azt nem veszítheted el soha. Halleluja! Képzeld, azt mondja az ige, hogy aki én hozzám jön, és az ő szomjúságára tőlem merít, az az ember nem fog utána megszomjózni soha, és nem fog megéhezni soha. Ha egyszer megengeded, hogy az Istennek a szeretetet betöltse a te életedet, te soha többet nem fogsz szeretetre szomjúhozni, inkább szeretetet fogsz adni másoknak. Belőled áradni fog, mert buzgó víznek, élő víznek, buzgó folyamai lesznek annak belsejében. Belőled fog áradni a szeretet. Hát nem csodálatos? Békesség. Ó, mennyire vágyunk békességre. És most nem fogom végigmondani, hogy mennyire szeretné már végre, hogy az ember, hogy a felesége csendben legyen, hogy ne csináljon nagy háborúságot otthon. Mennyire szeretné az asszony, hogy a férfi végre rendesen éljen, és rendesen járjon haza, és ne borítsa fel a családi békességet. A szomszédok, a munkahelyi békességre milyen nagy igényünk van. De ha minden jól megy, és hogyha minden rendben van, ha békesség van otthon, a munkahelyen, a városban, az országban, akkor is érezzi az ember, hogy valami hiányzik. Nem találtam meg az igazi békességet. Nincs elég a békességből. Éhezzük és szomjúhozzuk azt a mennyei békességet, ahonnit az Alkotó kibocsájtotta a mi életünket. És tudod, mi a helyzet? Hogy Jézusnak van megoldása erre. Ha nincsen békesség a szívedbe, jöjj hozzám, ha szomjazol a békességre. És vegyél tőlem, igyál nálam, én megelégítelek téged. Emlékeztek, tegnap este elmondtam, hogy mikor Jézushoz jöttem az életemmel, leborultam, imádkoztam, megbántam a bűneimet. És Jézus adott nekem egy új életet, az ő békességével betöltötte a szívemet, és az ő békességet tudod milyen? Minden értelmet felülhaladó békesség, amely megőrzi a szívet és a gondolatokat is a Krisztus Jézusban, egy mennyei állapotban őrzi meg az életünket, ilyen az Isten békessége. És amikor kimentem az udvarra, azt néztem, hú, micsoda szélcsend van, még az életben soha ekkora szélcsend nem volt. Nem vettem észre, hogy bent van változás, nem kint, mert pont akkor a szélcsend volt, akkor is, mikor jöttem. De amikor kimentem, és azzal a békességgel kimentem, éreztem, megvan az, amire vágytam. Megtaláltam. És én nekem 10 éve az Istennek a békessége ott van a szívembe. És erre alapszik az életem. Milyen csodálatos dolog. Megadta nekem. Szomjaztam rá. A bűneim felkavartak. A bűneim miatt egy felzaklatott életem volt. A bűnös élet az egy felzaklatott élet. Egy nyugtalan élet. Egy kormányt verő élet, elmondtam, hogy vertem a kormányt az autóban, amikor mentem. De amikor felszabadultam, én többet a kormányt nem vertem. Én nekem többet nem kellett. Csak a bűn miatt volt ilyen békétlen az életem. De jöttem hozzá, és megajándékozott az ő békességével. Mennyien szomjazunk bűnbocsánatra. Sokszor nem is tudjuk, hogy mire szomjazik igazán a lélek, csak ott mardos bent, egy égető érzés. A lelkiismeret furdalásnak nevezzük mi, a lelkiismeretnek az a belső szorongása. A bűn okozta szorongás, a bűn okozta mardosás, a bűn okozta belső furdallás. És szomjóznánk, hogy valahogy megszabaduljunk tőle. Senki sem foglalkozik a bűneinkkel. Legfeljebb csak elítélnek miatta. De meg nem szabadítanak tőle. Senki sem foglalkozik az embernek a lelkiismeret furdalásával. És van egy-két merész ember, aki megpróbálkozik különböző pszichológiai eljárásokkal. Nincs megoldás az embernél. Csak nem tudták levenni azt a terhet. Nem tudták megszabadítani az embert. És az ember tovább szomjazik. De Jézus szól. Szomjazol. A lelked szomjazik. Jöjj hozzám, és igyál. Én adok neked inni, és figyelj, de most nem fogom folytatni, mert nagyon sok minden van. Szomjazunk igazságra, szomjazunk megértésre, szomjazunk bölcsességre, szomjazunk üzenetre, szomjazunk örömre, sok mindenre szomjazunk. És erről mindről lehetne külön egyet prédikálni, de valami különleges dolgot hadd mutassak meg neked. Amikor iszol, jobban mondom, amikor megszomjazol, valami sóstól, oda mégy a csaphoz, vagy a forráshoz, mondjam a forrást, és a sósra, hogyha iszol a forrásvízből, elmúlik a szomjúságot. Hogyha iszol a keserű gyógyszerre, ugyanabból a forrásvízből, a keserű gyógyszer okozta a szomjúság is elmúlik. Aztán, hogyha megszomjaztál, megijesztettek, ugye akkor is megszomjazik az ember hirtelen, hogyha megijesztik, megijesztettek, megijedtél, meglepődtél, izgultál, ugyanabból a forrásból veszel, és a félelmed okozta szomjúság ott elhagyja. Mit akarok ezzel mondani? Lehet már érted, hogy bármi után is szomjazzon a te lelked, ugyanabban a forrásban van a megoldás a te számodra. Bármi után, kedves embertársam, aki még nem találkoztál Jézussal, vagy te, aki már évek óta az Úr Jézussal együtt jársz, tudjad, amikor a lelked szomjazik, ugyanabból a forrásból meríthetsz, és ugyanaz a víz, ugyanaz a forrás eloltja a te szomjúságodat. Ó, milyen csodálatos hír ez a mi számunkra, és ez az egyetlen forrás, Jézus Krisztus, akihez jönni kell, és a lelki szomjúságban szenvedő emberek és gyötrődő emberek, hívők és hitetlenek, megtaláljuk lelküknek a megoldását. Mit tegyek? Ez a megoldás. Jöjj Jézus Krisztushoz, meríts belőle, kérjél tőle, ő ad neked, és nem úgy jössz, hogy tolakodsz, vagy nem alkalmatlanul jössz, mert ő hívott téged. Ő kiáltotta el magát, aki szomjúhozik, aki éhezik, az jöjjön én hozzám, és én annak adok enni, és adok annak inni, és megelégítem annak a lelkét, és nem fog szomjazni többet soha. A samáriai asszonynak azt mondja, ó, ha abból a vízből innál, amit én tudok neked adni, te nem szomjaznál meg soha. és kérte, add nekem azt a vizet, és megkapta. És arra nagy szomjúságra, arra belső lelki égető szomjúságára megoldást talált az asszony. És így talál megoldást minden ember, aki az Úr Jézushoz jön. Fáradt volt. Fáradt volt az ember. Mondja, hogy pihenj, majd jön már egy néhány év eltelik, még megszerzek egy néhány dolgot, és akkor jön a pihenésnek az ideje, jön már. Egy kicsit még tartsál ki. Mitől volt fáradt annak az embernek a lelke? Attól a sok tehertől, amit hordoznia kellett. A teher fárasztotta el. Van belső szomjúság, de van belső leterheltség is. A lélek is hordoz terheket. A léleknek is vannak terhei, kedves barátaim, és ezt mi a legtöbben nagyon jól tudjuk. Nagyon jól tudjuk ezt mindannyian. Mit tegyek, ha a lelkem fáradt? Tudjátok, ez a sok depressziós ember miért van? Mert a lelkük már nem bírja azt a nagy terhet hordozni. Mit tegyek? Milyen teher lehet ez? Hát az első és legnagyobb teher a bűnteher. Amikor az ember még nem tette le a bűnei terhét. Minden egyes bűn, amit elkövettünk, ha tudomásul vettük idáig, ha nem, egy kicsi bűn is, meg egy nagy bűn is, egy súllyal nehezedik rán. Minden egyes elkövetett bűnnek van egy terhe. A kis füllentéseknek is, meg a nagyoknak is. És fokozatosan terheli meg a lelket. És egyre inkább kimeríti, és egyre inkább elfárassza a lelket. Lefárassza a lelket. És minden egyes bűn, amit elkövettél, egy súlyt, egy terhet okozott a te lelkednek. Megterhelted vele magadat is. Ha még nem bántad meg, ha még nem tetted le ezeket a terheket, akkor ezek ott terhelnek téged. És lehet, hogy érzed is, hogy bele vagy már fáradva a bűnös életbe. Bele vagy már fáradva egyáltalán az életbe, az élet terhei, ott nyomják a válladat. Lehet, hogy egy beteg embert gondozol, és annak a terhe van rajtad. Lehet, hogy nagy felelősség van rajtad. Lehet, hogy családi problémád van, és annak a terhe van rajtad. Én nem tudom, de a lelket ezek megterhelik. És az ember megy, és egyre nehezebbé válik az élet. Mit tegyek, ha van ilyen terhem? Jézus szól, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Mindnyájan szegények, gazdagok, mindnyájan, akiknek a lelke meg van terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Sőt, vegyétek fel az én terhemet, mert az én terhem az gyönyörűséges, és az én terhem az könnyű. Tegyétek le a nehéz terhet. És én adok nektek sokkal többet. Ráadásul az nem is lesz olyan nehéz. Adok nektek könnyebb terhet. Jézus hívja a megfáradtakat, a megterhelteket. Hát honnét tudjuk meg, hogy kinek van a terhe leterhelve, lelke leterhelve? Hát hamar kiderül egy beszélgetésbe, ugye? Hamar elkezd az ember panaszkodni, hamar kibukik az emberből, ami van. De a szűs testvér holnap felvállalná azt, hogy, és rászállnánk az időt, hogy mindenkit felszólítunk bizonyságtételre, hamar kiderülne rólunk az, hogy melyikünk van megterhelve, és melyikünk szabad. Ha érzed, hogy valami ott van a lelkeden, Jézus hív téged ma este, jöjj hozzám a lelked terhével, és én megnyugvást adok neked, felszabadítalak téged. Aztán még egy dolog is be fogom fejezni mindjárt. Boldogtalan, örömtelen emberek. Először most a hívőkhöz beszélek, akik már tudják maguk, hogy meg vannak térve. Boldogok vagytok? Öröm van az életetekbe? Ti viszitek az örömnek a lágiát, a boldogságnak világosságát, sugarát, szerte itt a városba, az emberek között. Most nem kötözködni akarok meg provokálni. De én úgy látom, Jézus így kezdi a prédikációját, hogy boldogok azok, akik az ő követői, akik ő utána mennek, akik az ő tanítványai lesznek. Leülteti őket, és azt mondja, figyeljetek csak ide, tanítványaim. Még a szolgálat a legelején leülteti őket. Nagyon sok minden nem lesz nektek logikus most, amit csinálni fogunk. De ez a boldogságnak az útja. Boldog ember az, aki lelkileg szegény, éhezik és szomjózik, mert az meg lesz elégítve. Boldogok a lelki szegények, övék a mennyek országa. És ez nem logikus, hogy a szegény a boldog, és a szegénynek lesz majd sok. De mégis Jézus azt mondja, hogy tudjátok meg, hogy a boldogság útja az nem mindig logikus az embernek. De boldogok leszünk, ha együtt megyünk, azt mondja Jézus, ti boldogok lesztek. Boldog ember az, akinek bűnei megbocsájtattak. Akinek nincsenek a vétkei ott a lelkében, nem nyomasszák már a lelkét. Boldogok azok, akik a Jézus Krisztus tanítványai, és az Úr Jézussal járnak. Boldogok azok, akik hallgatják az igét is, hisznek. Ó, hány boldog mondás van, én nem tudom, biztos meg van számolva, de most nem tudom, hogy hány boldog mondás van a Bibliában. Igen, és tudjátok, hogy mit látok? Hogy az Istenben hívő emberek, az Úr Jézus Krisztus követő embereknek az élete a boldog élet. Hát van igazi öröm. Van olyan öröm, ami nem múlik el? Igen. Mózesnél már látjuk, írja a zsidókhoz itt levél írója, hogy ő az pillanatnyi örömök helyett, az ideig óráig való örömök helyett vállalta inkább a Krisztus népével való együttnyomorgást, mert annak nagyobb öröme lett, és nagyobb áldása lett. Mózes igazán boldog lett, hogy ezt vállalta. Nem azt választotta a pillanatnyit, hanem az állandót, mert van állandó. Nem csak pillanatnyi öröm és boldogság. Azt mondja az ige, a te jobbodon gyönyörűségek, és öröm van örökké. Boldogság, öröm, gyönyörűségek vannak örökké. Sőt, nem is jól mondtam, teljes öröm. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek örökké. Amik az Úr Jézussal vannak, ott ő nálad teljes öröm van. Boldogtalan emberek, tudjátok, mire van szükség? Ha ő nála van, oda kell jönni ő hozzá. Na most, egy kicsit bonyolultan magyaráztam lehet. Egész egyszerűen is elmondhatta volna, már haza is mehettünk volna. De a lényeg, ha valakinek a lelke éhezik és szomjazik, ha valakinek a lelke megfáradt, ha valakinek a lelke meg van terhelve, ha valakinek a lelke boldogtalan, akkor annak az embernek az életére van egy megoldás, egyetlen egy, ő pedig Jézus Krisztus. Mit kell tenni? Ahogy a szomjas ember oda megy egy forráshoz, úgy oda kell menni ő hozzá. És ő hív magához mindenkit, aki ilyen állapotban van. Van-e valamilyen szüksége ma a lelkednek? Jézus Krisztus hív magához, jöjj én hozzám. Vigyázz! Nehogy úgy csinálj, mint ez a bolond ember. Bocsánat, ezt mondtam rá, hogy bolond, bár én nem mondhatom, Jézus mondta inkább, és Jézus szavát használtam most, de ez a gazdag ember bolondul csinált. Mit csinált? Megszólal az Isten ott, ahol az ember beszél. Amikor az ember felteszi a kérdést, hogy mit tegyen, megszólal az Isten is. És az ember azt mondta, ráérek még. Sok évem van még. És mikor így gondolkodik, látva az ő lelkének a szükségét, látva azt a szükségét, ami benne van, hogy van még időm, sok évem van még, na ebben a pillanatban megszólal az Isten, bolond! Még ma éjjel elkérhetik a te lelkedet. Ó, mi lesz akkor, ha éhes, szomjas, fáradt és boldogtalan lélek áll a teremtője elé? A mennyországban nem illenek az ilyen lelkek. A mennyországban nem mehetnek be az ilyen lelkek. A kiéheztetett, kiszomjaztatott, bűntől megterhelt és fáradt, boldogtalan lelkeknek nincs ott, mit keressenek. Mit tegyek? Hát semmiképpen ne gondolkodj években. Semmiképpen ne gondolkodj napokban. Az ember úgy látta magát, mint aki még hosszú ideig fog élni. Isten úgy lát, hogy ezzel a problémával neked még ma kell foglalkozni. Most kell foglalkozni. Nem lehet tovább menni. Nem lehet évekbe gondolkodni. Isten nem mer évekbe gondolkodni, hogy mersz te. Isten nem akar évekbe gondolkodni, hogy akarnál te. Isten azt mondja, hogy még ma megtörténhet, hogy ki kell lépni a burokból. Még ma elkérhetik mit a te lelkedet. Az Isten nem foglalkoztatja a test. Sokkal inkább a lélek, mert több a lélek, mint a test. És azt mondja, mi lesz, ha még ma éjjel elkérik a lelkedet? Ha nem vagy rendbe, ha a lelked kiállt, ha a lelked szükségbe van, akkor ne légy bolond. Mert az Isten bolondnak nevezi azt az embert, aki még ma nem fog azzal foglalkozni. Még ma foglalkoznod kell vele. Légy felelős magaddal szembe. Legyen ennyi saját magad iránt érzett lelki felelősség tudatod, hogy nem fogsz ma addig innét elmenni, ameddig Jézusnál meg nem elégszik a te lelked. Legyél ennyire felelős saját magaddal szembe, mert Isten nem tud gondolkodni a holnapba, ő csak a mába gondolkodik, és azt mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És mit mondott ő ma? Az ő szava. Lehet, hogy sok volt az én szavam ebbe, de az ő szava. Jöjj hozzám, ha a lelked szükségbe van. Ha a lelked éhes, szomjas, boldogtalan és meg van terhelve, akármivel is vagy itt, akármilyen megelégedetlen élettel, jöjj hozzám. Ez az Úr Jézus szava. Hív téged ma este. Mit fogsz neki válaszolni? Jöjj hozzám. Lehet, hogy sok év eltelt feletted. Lehet, hogy már hallottad is ezt a hívást. Légy hálás, hogy ma este még itt lehetsz. De egy valamit biztosan mondhatok. Az az ember, aki ma este meg fog indulni az Úr Jézus felé, az az Isten kitárt karjaiba fog belefutni. Az Isten látja, hogy hogy nézel ki. Pontosan jól látja, hogy ki vagy. Látja, hogy mennyire nyomorult, lelki, szomjú, kiéheztetett, kiszomjaztatott, egy megterhelt életed van. De semmiképpen nem fog téged bántani. Hanem az ő szerető karjával magához akar ölelni. Elképzelted te már azt, hogy milyen, mikor az Úr Jézus magához ölel? Na, én mondok nektek valamit. Én elképzeltem azt, hogy milyen lesz, mikor a mennyországba belépek. Lehet, egy kicsit azt mondjátok, hogy túl fantáziálom a dolgokat, de nem baj, én akkor is elképzeltem. Tehát én elképzeltem magamnak, hogy biztos nagyon szép lesz ott minden. De ha én egyszer oda belépek, akkor én futni fogok ott a mennyországban, menni fogok addig, még Jézus meg nem látom. Én nem tudom, hogy Jézus hol lesz. Hogy ott lesz-e az ajtóba, a kapuba, vagy fenn lesz az ő trónján. Én nem tudom, hogy ő hol lesz, de egyet elképzeltem, hogy akár milyen szépségek legyenek ott. Én először arra vágyok, hogy őt átölelhessem, hogy megérezzem a Krisztus valódi ölelését, hogy ő és én egymás nyakába boruljunk, hogy leboruljak a lábainál, én is megcsókolhassam az ő lábait, úgy, hogy megcsókolta az asszonyot, akinek sok bűnét megbocsátotta. Biztos nagyon szép lesz minden, de én őt akarom látni, az ő ölelését akarom érezni, az ő suttogását akarom hallani, az ő teljes szeretetét, tiszta szeretetét, amiben én már nem tudom meggátolni bűnös természetemmel, hogy szeressen. Akarom, hogy azzal engem megszeressen. És erre várok, erre vágyok. De ma a te lelkedet az ő lelke átöleli. Képzeld el, hogy az Isten az ő lelkével jelen van itt, és megtörténhet ez a csodának az előíze, az előképe, hogy az Isten a te lelkedet az ő lelkével átöleli, és a te lelked az Isten lelkével egyé válhat ma este, és meg fog szűnni minden szomjúságod, mert benne mindenre válasz van, mert benne mindennel megelégszik a lélek, mert ha nem sajnálta odaadni az ő fiát az Isten, hogy ne adna vele együtt mindent minékünk, amire nekünk szükségünk van. Nem létezik, hogy nyugodt vagy még a helyeden, ha neked Jézusra van szükséged. Nem létezik, hogy benned nem mozogjon már valami, az a kívánság, az a vágy. Igen, ha Jézus itt van, ha meg tudja velem tenni, akkor akarom, hogy megtegye. Megtörténhet ma este. ne hagyd elszaladni az alkalmat. Ne hagyd elszaladni. Érted, mondom ezt most. Én tudom, hova megyek. Érted, beszélek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, én nem tudom, hogy milyen képet látsz most. Én egy szép képet látok, jól öltözött emberekkel, de te a lelkeinket látod, Uram. Úr Jézus, te tudod, hogy kinek mire van itt szüksége ma este. De egy biztos, Uram, hogy itt nagy szükség van ma este. És egy valamit kérek tőled, Uram, és ezért esedezem, hogy annyira jöjj közel hozzánk, és annyira jelenj meg nekünk, és annyira mutasd meg magad, hogy akinek a lelke szükségben van, éhezik, szomjúhozik, megterhelt vagy boldogtalan, az ne menjen haza ma este, úgy, hogy nem jön te hozzád. Köszönjük, Urunk, azt a kegyelmi szózatot, ami elhangzott ma este, hogy lehet jönni te hozzád, hogy hívsz magadhoz, hogy jöjj, jöjjetek mindnyájan. És köszönöm, Uram, hogy ez nem csak egy olyan hamis biztatás, hanem ez egy valóságos meghívás. És köszönjük, hogy bárki, aki jönni fog, nem úgy jön, hogy te ne várnád. Mindannyiunkat vársz. Arra kérlek téged, mennyei atyám, könyörülj meg, kegyelmezd meg rajtunk, árasz ki a te kegyelmedet, a te világosságodat. Hogy mindannyian tisztában legyünk azzal, akik valójában vagyunk, és mindannyian megnyerhessük a lélekben megelégedett teljes életet, mert nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Na ez az igazi gazdagság. Add meg, Uram, hadd legyen ez ott. Mindannyiunk életében, akik ma este eljöttünk. A megelégedés istenfélelemmel. Az Istentől megelégített élet. Mindannyian erre vágyunk. És köszönjük, hogy ennyire közel hoztad számunkra a megoldást. Köszönjük a Golgotát, köszönjük a keresztet, köszönjük a rajta feláldozott életedet, ami az ára volt annak, hogy ez a mai este létrejöhessen, és az embernek az élete megmenekülhessen az éhhaláltól, a szomhaláltól. Úr Jézus Krisztus, ments meg valakit ma este. Mentsd, aki menthető, Uram.
Akit szeret, kérni el az Isten.
köszönjük, Istenünk, hogy a Te szavadat hallhattuk és érezhettük jelenlétedet. Hálásak vagyunk ezért. Köszönjük, hogy hívsz magadhoz, és köszönjük, hogy nálad békesség van, teljes öröm van, felszabadulás, igazi gazdagság, igazi kincsek. Adorunk, hogy jöjjünk hozzád, merítsünk a forrásból, a szabadulás kútfejéhez, tudjunk járulni. Kérünk, hogy indítsd a szívünket, adj nagyobb vágyat, Uram, készséget, hitet, munkálkodj bennünk, foglalkozz velünk tovább is. Hálás vagyunk, hálásak vagyunk, és dicsőítünk és magasztalunk téged ezért az estéért is. Amen.